Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Karagics István, a Blossam Capital alapítója és tulajdonosa. A műsor első részének utolsó perceit mi más, hanem a hatalmas, kiözöllő kamatbevétel, lelkamat hozamról beszéltünk, hogy az állampapírpiacról, és hát még egy gondolat erejéig maradjunk itt, mit jósoltak, vagy mit vetítettek elő mondjuk az ingatlan piac vonatkozásában. Azt látjuk, hogy iszonyan megborult a Budapest a lakáspiac, és a Covid óta tapasztalható következmény mégiscsak az, hogy az árszint az nem ment lentebb az elmúlt években sem, megragadt, aztán most megint elkezdett emelkedni.
Hát ez én azt gondolom, hogy egyszerre pszichológiai és pénzügyi kérdés. Tehát azok, akik eladói oldalról nem adták még el a lakáskérdést, és a vevők meg azt mondják, hogy oké, most annyit ment föl a piac, hogy most akkor nem fogok vásárolni, majd egy kicsit később, amikor lejjebb megy, akkor az elmúlt 30 évnek ugyan mindig voltak ilyen hullámai, de azok sokkal inkább keresletkínálat intenzitási hullámok voltak és megtorpanások, és csak a legritkább esetben, lásd, egy ilyen subprime válságnak a begyűrűzése, akkor voltak jelentős áreséssel bíró válságok. De jelentős áresések tartósan nem voltak az elmúlt 30 évben. Mondom, kisebb megtorpanások meg azok voltak, és hát ugye azért említettem a pszichológiát, egészen biztosan, hogy a lakást eladni kívánok, hogyha látják azt, hogy egy kicsit tompul a kereslet, akkor azt mondják, hogy oké, majd néhány hónappal később adom el a lakásomat, és nem most azonnal. Halljuk ezeket a történeteket a januári hónapban ingatlanos profiktól, hogy gyakorlatilag napon belül meghirdetik, és napon belül meg is veszik a lakást.
Sőt, meg licitálnak is egymásra, extrém szituációk.
Egészen meglepő, és nagyon sokan én azt gondolom, hogy befektetési célra, mert ugye ettől független, vagy ezzel párhuzamos, vagy ezzel kézenfogva, sajnos, az a lakhatási válság kifejezés az nem pusztán egy frázis, hanem valóban ezzel elsősorban Budapest, de nagyon-nagyon keményen küzd. Úgyhogy mindegy, ez messzire vezet, de a lakáspiac az a legnagyobb, szerintem a legnagyobb vesztesei ennek a lakáspiaci helyzetnek azok a fiatalok. De nekik olyan szinten távol került a lakással való kalkulálhatóság, vagy az önálló lakás, és most már az is nagyon nehéz és távoli reláció lett, hogy örökléssel megszereznek valamilyen ingatlant, és abból az ingatlanból egy az ő komfortérzetüknek, lokációs elvárásaiknak, stb. Megfelelő ingatlanhoz jussanak, amihez ugye el kell adni a megörökölt ingatlant, mert az a legkisebb esélye lesz pont azon a helyen és pont olyan felszereltséggel megfelelő, úgyhogy ez egy nagyon bonyolult, nagyon összetett helyzetet terem különösen a fiataloknak, és itt egy nagyon érdekes dolog, az MNB csinált most egy olyan kutatást, ami alapvetően egy megtakarítási felmérés eredménye a tavalyi év negyedik negyedévében, és ők megkérdezték azt a lehetőséget, ami a önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások felhasználhatóságát illetően, ugye kinyitott a minisztérium ennek a lakáscélű felhasználása, ez nem csak lakást jelent, hanem felújítást, egy sereg más dolgot, és túl azon, hogy ugye az MNB ebben a mintavételében egy 1300-as mintát vizsgál, de ennek a nagyobbik hányada 1000 fő, az a 18-65 év fölötti, vagy 18 és 65 év közötti, és 300 fő pedig 65 év fölötti. És nagyon érdekes, hogy ezekhez az elérhető nyugdíjpénzekhez, meg ezeknek a felhasználhatóságához, ugye itt most egy 2000 milliárdos tömegről beszélünk, ami elméletileg hozzáférhető lenne, hogyha mindenki ezzel élne, az elmúlt negyed év alatt jelentősen visszaesett a nyilatkozóknak a hajlandósága, tehát a felhasználhatóságot illetően és a felhasználási szándékot illetően még szeptemberben nem 26% mondta azt, hogy ő biztosan nem tartja meg a nyugdíjig ezt az összeget, hanem ő föl szeretné használni, addig decemberben már csak 14% nyilatkozott arról, hogy ők így használnák ezt föl. Tehát a mi várakozásunk is az, hogy ennek a 2000 milliárdnak hát alig a tizedét, vagy maximum a tizedét, de inkább 100 és 200 milliárd közötti nagyságrendet fognak erre jogosultak felhasználni.
Hát kérlek szépen, azt ígértem a bevezetőben a hallgatóknak, hogy foglalkozunk a privátbanki vagyonnal, a privátbanki szektorral is. Az elmúlt évvel gazdasági szempontból nem voltak éppen szombosak a magyar gazdaság számára. Tavaly volt egy minimális növekedés, előtte recesszió, de tulajdonképpen válságról válságra bukdácsoltunk. Ezzel szemben mi a helyzet a privátbanki szektorban? Tudod te bővölni? Vagy más mutat a mérleg?
Hát a privátbanki szektor, amikor meghívsz ebbe a műsorba, és fél évente gyakorlatilag, nem tudom, az utóbbi 10 alkalommal mindig elhangzott ez a mondat, hogy a privátbanki szektor, köszönjük szépen, jól van. Tehát olyan mérvű a világban is, és Magyarországon is a vagyonok koncentrációja, ugye mi, amikor kutatjuk az iparágat, akkor centilisekről és decilisekről szeretünk beszélni. Az ügyfélszámlák tekintetében ugye egy 50 ezeres, 50 és 60 ezer közötti számla van a privátbanki szolgáltatók kezében, az ezen lévő vagyonokat kezelik. Ez nagyságrendileg, csak hogy a hallgatók be tudják kalibrálni, ez akkora vagyon, mint nagyságrendileg 11 ezer milliárd forint, ami megegyezik az állampapír, a lakossági állampapír vagyonnal per pillanat, csak míg az egyik oldalon az egyiket azt 850 ezer ember, 830 ezer ember birtokolja, addig itt ezen az 50 ezer, 50 és 60 ezer számla közötti nagyságrendet, ezen 25 ezeres, ugye, hiszen egy privátbanki ügyfélnek akár több szolgáltatónál is lehet számlája.
A felső 20 ezer.
Hát igen.
Mert ugye minden műsorban beszélünk arról, hogy a felső 10 ezernek a definíciója, hogy is miként áll, de
valószínűleg ez a legfontosabb.
Régi terminus technikus.
Igen, az a felső 20 ezer, azt nagyon jól leírja, és az ő dinamikájuk, az ő bővülési, vagyonosodási dinamikájuk az meglehetősen jelentős. Nem csak az inflációval, nem csak a komplexebb befektetési portfóliókkal, tehát itt a tavalyi évről azért azt látni kell, hogy a szolgáltatók egy jó részének a 15 és 20% közötti bővülés, vagyonbővülése az egy teljesen bevett normális üzletrend, ami régen azért nem volt hétköznapi. Régen is, régen azt jelenti, hogy az elmúlt 15 évben a világpiaci átlagot, a világpiaci ütemet, az éves átlagos növekedési ütemet meghaladó mértékben tudott nőni szinte minden évben a magyar privátbanki piac, de még ez korábban ez nem tudom én, 2-3-4-5% volt évtől függően, most azért jelentősen, tehát most tényleg egy nagyon nagy koncentráció.
És hány szereplős egyébként, arról mi nem beszéltünk, a szolgáltatói vonalról a private banking szektor?
Hát ilyenkor szoktak...
Ugyanilyen dinamikusan bővül, mint az állomány?
Nem, egyáltalán nem, sőt, ilyenkor szoktak jó kupán válni, amikor belemegyek ebbe a horizontális és vertikális szolgáltatói paletta kérdésben. A helyzet az, hogy vannak butik szolgáltatók, akik specializált szolgáltatók, vannak alapkezelők, akik szintén olyan vagyonkezelési szolgáltatásokkal várják az ügyfeleiket, és a maguk módján ők is specializált szolgáltatók, illetve vannak a jól ismert kereskedelmi bankok, de én azt gondolom, hogy mindegyik piac szűkült, tehát szereplők számát tekintve Magyarország az elmúlt 20 évben mindig is felülreprezentált volt a régióhoz képest, tehát mindig sokkal több pénzügyi szolgáltatónk volt, mint a régió más országaiban, és ennek az átalakulása azért most már a konszolidáció egy 5-6-7 éve zajlik. Én azt gondolom, hogy még egy-két szolgáltató, meg szolgáltató összeolvadás az a következő években várható, de most már közeledünk az ideális, vagy az egészséges versenyt nyugtázó piaci méretekhez és szereplői mennyiséghez.
És minőség tekintetében tartunk már ott, mint Ausztria például?
Abszolút. Tehát hogy ezt én mindig elmondom ezek minden megszólásom prezentációban, hogy a termékpaletta tekintetében a hozzáférhetőség, az adókonstrukciók, tehát a vállalkozó és a befektetési adókonstrukciók tekintetében, a privát bankárok képzettsége tekintetében, mondom a termékpaletta mélységekben egészen kiváló. Tehát a magyar befektetők ezekből az aspektusokból kifejezetten szerencsések, most már csak több magánbefektetők kellene. Tehát az országnak ez a gyengéje, hogy ez a középosztály, illetve leginkább a felső középosztály, most a izmosodó középosztályban nem akarok belemenni, mert akkor az egy újabb másfél órás műsor lenne, de a felső középosztálynak én azt gondolom, hogy sokkal izmosabbnak kéne lenni, és ez a folyamat az elmúlt 20 évben, ez messze nem tudta azt hozni, amit neki hoznia kellett volna. A legfelsőbb osztály, ami ez a bizonyos 20 ezer vagy akár 50 ezer fő, ők viszont kelet-európai, ugye itt sokszor citáltuk azt, hogy más kelet-európai országokban, ahol más volt a privatizáció ütem, az ottani top 50 ezer vagy top 100 ezer réteg az mennyivel erősebb, mint a magyar, sokkal több dollármilliárdost, sokkal több dollárszázmilliómost tudnak magukénak. Ebben a versenyben jelentem, hogy Magyarország most felzárkózik, és a statisztikák azt mutatják, hogy ez a réteg, ez igenis meg tudott erősödni. De hát
ha már erre kitért, akkor ejtsünk arról is néhány szót, hogy a metodikátok szerint hol kezdődnek a privátbanki vagyonok? Mi az a limit?
Hát a banki limitek nagyon sokat emelkedtek az elmúlt 10 évben, 15 évben. Egyik szakmai konferencián hangzott, ez egy jó megállapítás volt, hogy egy 50-60 négyzetméteres lakásnak az ára volt mindig, a belvárosi lakásnak volt mindig a privátbanki limit, és ahogy ez nőtt, akkor úgy nőtt a privátbanki limit is. Most egyébként ilyen 100 millió forintos nagyságrendű az átlagos privátbanki limit, vannak olyan szolgáltatók, ahol 150, van ahol 120, van ahol 100, de itt is egy olyan szegmentációs folyamat volt az elmúlt egy-két évben, több nagy szolgáltató döntött úgy, hogy kinyitja a 25-50 millió forintos ügyfelek felé is lefelé a szolgáltatásait, tehát ilyen értelemben a pénzügy demokratizáció az a digitalizációval ezeknek az ügyfeleknek is elérhetővé vált, és hát ugye egy másik olyan erős folyamat, hogy a 300 millió forint fölötti vagyonokkal rendelkezőknek is egy külön szolgáltatási kasztot kezdtek el kialakítani a legnagyobb szolgáltatók.
És ugyancsak a standard kérdés, hogy a Blossam-nak a metodikája szerint kiszámít Magyarországon gazdagnak, hol van az a szint, amit már belépőnek nevezhetünk?
Hát ez mindig egy bonyolult kérdés, mert én azt gondolom, hogy Magyarországon az ingatlan birtoklás miatt sokkal többen vannak azok, akiknek papíron olyan vagyona van, ami statisztikailag kimutatható, de a gyakorlatban, a mindennapokban ők egyáltalán nem érzik magukat gazdagnak. De valószínűleg a gazdagság meg a vagyonosság közötti...
Tehát költeni is kell magyarán hozzá, hogy igen, a feeling meglegyen, igen, ahogy kiveszem igen. A szavaidból, nem?
Tehát tehát az valószínűleg az jelenti a különbséget, és most a igazán vagyonosokat nem ide hozva, csak azokra koncentrálva, akiknek van valamekkora családi vagyunk, van egy ingatlanuk, van két kereső és két jó kereső, tehát ilyen milliós fizetéssel bíró a családban, és tudnak folyamatosan megtakarítani, ők már jó módúnak érzik magukat, de a gazdagság az a likvid vagyonban, tehát nem véletlenül is a nemzetközi narratíva, meg a szakzsargon, az ez a HNVI, tehát a High Net Worth Individual, tehát azt nézik, hogy az elsődleges lakóingatlant nem számítva, milyen likvid vagyonnal, vagy olyan vagyonelemekkel, második, harmadik ingatlannal, egyéb vagyonelemekkel bír valaki, és ugye itt az 1 millió eurós nagyságrend az, amit így a statisztikai megkülönböztetés így vonalat húz. Én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan alkalmazhatjuk Magyarországon is, de mondom, Magyarországon az ez alatti rétegeknek a szegmens határait azt meglehetősen árnyalja az, hogy nagyon-nagyon sokan vannak most már nagyértékű ingatlannal bírók, olyanok, akik közben még mindig a nyugdíjukból élnek, és egyáltalán nem élnek még csak közepes életszínvonalon sem.
Egyébként az egy különleges logika, vagy hogy miért nem adják el az ingatlanokat, és jönnek egyébként egy másik likvidebb flow helyzetben, nem?
Hát ez a réteg, ez ugye egy nagyon idős réteg, és ugye az egyik olyan kedvenc témánk, amit most idén a szakmai narratívák, meg a szakmai beszélgetésekben nem véletlenül emelünk be, és hozunk újra meg újra, hogy rohamosan öregszik a társadalom, és Magyarország annak a szűk csoportnak a tagja, amelyiket az ENSZ szuper öregedő társadalomnak tekint. Ez azt jelenti, ebben a 43-44 ország van ebben a körben, és itt azt vizsgálja az ENSZ, hogy mekkora hányada az adott társadalomnak, aki 65 évesnél nagyobb vagy idősebb populációt tart el. Ugye itt ennek a kérdésnek túl az ingatlan birtokláson az egyik sarokpontja, vagy sarkalatos pontja az pont az, hogy egész egyszerűen ők már nem fognak váltani, nem fogják eladni az ingatlanukat, nem fognak az életminőségükre, ők megszokták azt a valamilyen bizonyos életminőséget, és ez statisztikailag ugyan kimutat egy vagyonszerkezetet, de az nem egyenlő a megélhetési szerkezettel és az életszínvonalukkal.
Hát már csak két percünk maradt hátra a műsorban, van-e még valami új megállapításotok, amelyet mostanság publikáltatok?
Hát rengeteg, és sokszor két
egyet emelj ki belőle, hogy kedves.
Igazából
záróvakortként.
Mindig próbálunk arra listákat szerezni, gyűjtéseket összeállítani, hogy mik a legfontosabb feladatai a piacnak, de én azt gondolom, hogy nagyon sok az előbb is említett szemszögből nagyon szerencsések a magyar megtakarítók. Itt most a pénzügyi tudatosságnak a szolgáltatók előtt is egy nagyon nagy lehetőség áll, hogy ezzel a nagy állampapír lejárattal és állampapír hozamfizetéssel most hassanak olyan megtakarítókra, akik időtlen idők óta A vagy B vagy C szolgáltatónál tartották a számláikat. Tehát itt most nagyon sok megtakarító fog elgondolkozni azon, hogy kipróbáljon más szolgáltatót is, és más eszközosztályokat is. Tehát ez,
én azt és egy picit kockázatosabb a figurát tegyük hozzá, hiszen más lesz a térkép.
Igen, a pszichológia itt megint bejön, hogyha valaki 19%-ot kapott hozzamot, akkor az keveselni fogja azt a, nem tudom, 7-8.
És mi magyarok ilyenek vagyunk, hogy ugyanazt akarjuk, ami eddig volt.
Igen, és
hiába változnak a körülmények.
Azt arra fájtlat kell borítani, meg kell köszönni ezt a befektetési lehetőséget és ennek a hozamát, és utána új a jelen gazdasági kondícióihoz és teljesítményeihez mérten reális eszközosztályt és eszközöket kell keresni. De én azt gondolom, hogy nem véletlenül említettem ezt, hogy ez egy hatalmas nagy szakmai lehetőség a piaci szereplők számára, és egyébként a megtakarítók számára is, mert hogy ez most egy nagy jó alkalom, hogy versenyeztessék azokat a szolgáltatókat, akiknél a pénzeiket tartják, akiknél befektetik.
Köszönöm szépen a beszélgetést, ezzel a mondattal kell zárnunk a napvendégét, amelynek főszereplője Karagics István, a Blossam Capital alapítója és tulajdonosa volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.